Az első kérdés, ami talán felvetődik a film kapcsán, illetve az események kapcsán, hogy egy kicsit így távolabbról is rálásunk, hogy ez ugye többen is elmondták, főleg Vitéz Gábor, aki a telefondrótot elvágta, hogy, hogy micsoda naivitás volt azt hinni, hogy Pócs Petri, mint egy kis falu ellenállhat az államhatalomnak. Tehát ez felvetődik, hogy mennyire, ez ami ott Pócs Petriben történt, ez a tiltakozás, amivel indultak az események, mennyire volt egy kis falu ellenállása az államhatalomnak, és mennyire volt egy országos elégedetlenség része, nem feltétlenül szervezett elégedetlensége, de mennyire volt ez jellemző az ország hangulatára, ami ott történt, mennyire, milyen lehetőségei voltak egyáltalán az embereknek a véleményük elmondására ezzel az iskolaállamosítási tervvel kapcsolatban.
Rengeteg kérdés hirtelen ebben a bővített mondatban. Azért nehéz megszólalni a film után. Nem tudom, hogy hányan vannak önök közül, akik most látták először, vagy netán már sokadszor. Aki most látta először, tegye fel a kezét. Azért meglepően sokan. Én meglehetősen régen láttam ezt a filmet, mégpedig egyetemista koromban, 85-ben fejeztem be az ELTÉ-t, tehát 83-ban készült a film, tehát valamikor 83 és 85 között kellett látni, miután ez betiltott film volt, de oly módon, hogy nem elégették a kópiákat, hanem csak a dobozokban tartották. Ilyen zárt közösségekben levetíthették, tehát nekünk az ELTE Budaörsi úti kollégiumában levetítették. És ugye ez egy 3 órás film eredendően, még sokkal több helyi szereplővel, és a dráma még teljesebben kibontakozik. Rám a reveláció erejével hatott és letaglózott, most is időnként azért futkározott a hátamon a hideg. És valószínűleg ugye azért meghatározta a felvilágosodásomat, azért 80-as éveknek ez az időszak, az a Békés Kádár korszak. Na most 3 periódusból vannak információink erről a korszakról, és a válaszhoz is közelebb fogunk jutni. Ugye egyrészt konkrétan itt a 48. június 4-5-6-án fölvett gyanúsított és tanúvallomási jegyzőkönyvek. Aztán van Ember Juditnak a filmje, ami mondom 83-ban lett az, amiből a részletet láttuk, de ő maga 10 évvel korábban már elkezdett a helyszínre kijárni, gyűjtötte az adatokat, megismerkedett az emberekkel, barátságot kötött velük, akik ez alatt a 10 év alatt mertek egyáltalán megnyílni, és elmondani azt, ami a szívüket nyomta. És akkor a forrásoknak egy harmadik nagy csoportja az 1989-90, amikor a rendszerváltozás tájékán sorra kerül a koncepciós perek felülvizsgálata, és akkor egy jogász-történész bizottságot alakított a Német Miklós kormány. Én akkor, mondtam, 85-ben fejeztem be az egyetemet, épp hogy friss doktorit védett történész voltam, és éppen emiatt kerültem be az Akadémia Történettudománya Bizottságától az említett jogász-történész bizottságból a történész részbe, 10 voltunk, és a koncepciós pereket kellett elővizsgálnunk. Már majdnem Pócs Petri is, de akkor hirtelenjében 16 ügyet kiemeltek a nagy tömegből azzal, hogy itt kifejezetten peruitási eljárásra kerül sor, tehát azzal nekünk nem kell foglalkozni. De foglalkozhattam a Páter Kisszaléz ügyel, foglalkozhattam Kis Béla református lelkészügyével és sokan másokéval, akik miatt úgy érzem, hogy nem csak egy bokréta voltunk a politika kalpagján, mert egyébként azért igen. Most vissza, és a 3 forráscsoportnak az együttes olvasása, újraértelmezése nagyon sok dolgot még tovább tisztáz, egyre mélyebb rétegekbe lehet levágni, ásni, és bármi meghökkentő újabb rejtélyek kerülnek elő, majd ha lesz mód rá, akkor utalok rá. Na most a falu. A falu ellenállása, tiltakozása, vélemény kifejtése nem egyedüli, tömeges. Tömeges ebben az időben az országban. Ugye próbáljuk beleélni magunkat a kronológiába. Itt csak képek erejéig mutatok, hogy az egyházpolitika Magyarországon valamikor 44 áprilisában indul, középen ott van Sztálin és üzeni Kelet-Európa országainak, hogy nem fogom reggelire megenni az egyházakat, sőt, aki az egyháziakat támadja, azokat fogom letartóztatni. Hát ezt hitte is, meg nem is a kelet-európai nép, amelynek addig teljesen eltérő információi voltak a bolsevik egyházpolitikáról. De a háború megnyerése érdekében szükség volt a társadalomnak valamilyen halvány szimpátiájára, vagy megértésére inkább. Itt három csoportba összefoglaltam távirati stílus, hogy milyen intézkedés csoportok azok, amelyek 48-ig az egyházakat is vastagon érintették, nem olvasom fel, önök közben a szemükkel követhették. És hát ezt a képet azért tettem ide, hogy érzékelhető legyen, hogy igazán komoly tömegereje az egyházaknak volt, különösen ugye a katolikus egyháznak, amivel a politikai erőknek számolnia kellett. És míg 1946-ban Rákosi Mátyás azt mondotta volt a saját elvtársainak, akik gyorsabb, hatékonyabb fellépést követeltek egyházakkal szemben, hogy vigyázat, egyszerre nem lehet két nyulat kergetni, ezzel a hasonlattal élt. És akkor a nyúl szerepét a kisgazdapárt játszotta el. Tehát a tömegerő az itt van, erre majd térek. És az oktatási csomag, tehát az oktatási nevelési pozícióknak a blokkja, az a 47-es fakultatív kérdéskör után 48. januártól kerül napirendre. Természetesen a minisztériumokban rengeteg háttéranyag készül, érzékelhetőek azok a lépések, hogy hogyan tárgyalni, egyeztetni. Tehát az első megközelítés az nem egy diktátum lett volna, a katolikus egyházzal is leülnek tárgyalni, mégpedig Mindszenty hozzájárulásával. Február 7-én 48-ban először, április 14-én másodjára. Az a Czapik Gyula egri érsek vezeti, aki itt a Pócs Petri plébánosnak az illetékes megyés püspöke. Ezek a tárgyalások is jellemzőek, megegyeznek, hogy nem vesznek föl jegyzőkönyvet, mert hát csak úri emberek magán találkozójáról van szó. Hát háttérben Falkas Vlagyimir emberei természetesen hangszalagokon rögzítették a beszélgetést, utána a gépírónők legépelték, még azt is legépelték, ha nem értették, hogy mit mondanak, mert mondjuk épp a kávésbögrét csörömpölt benne a kanál. Igazolható, hogy ezeken még iskolaállamosítás, mint olyan egyáltalán nem kerül szóba. Ha viszont a párt tanácskozások, szociáldemokrata, kisgazda, kommunista pártnak a jegyzőkönyveit nézzük, a szűkberkekben már egyre jobban tolódik, április végén már szinte biztosan eldöntött, Ortutai majd május 15-én jelenti be. Az egyházak érzékelik ezt, megfogalmazódik az ellenreakció. Például márciusban a püspökkari konferencia már megfogalmazza a kiközösítésre vonatkozó előzetes figyelmeztetést, hogy aki ebben közreműködik, megszavazza, arra ez vár. Egyébként ezt majd június 12-ével hirdetik ki a templomokban. És hát ugye szivárognak a hírek, kezdődik a lakosság két oldalról történő bombázása. Mind a két oldalról. Tehát a Katolikus Szülők Szövetsége épp úgy próbálja demonstrálni a tiltakozását és a ragaszkodását az egyházak iskola fenntartó jogához, mint ahogy állami részről, hol demagóg, hol szakmai szövegekkel, hol érzelmi zsarolással, ugyancsak az állami iskoláknak a létjogosultsága mellett érvelnek. Hát a lakosság meggyőzése azért nem mehet egyik napról, de még egyik hétről a másikra sem. A hangulat jelentések egyáltalán nem arról számolnak be, hogy egyértelműen rokonszem fogadná ezt a politikai kezdeményezést. Tehát szerte az országban, de Szabolcsban, Hajdúban talán több helyi mozgolódás volt, emberek mennek, kérdezgetnek, ugye itt nem kötelező a nemzeti bizottságoknak állást foglalni, Pócs Petriben állást foglalt, megszavazzák az államosítást, ezért is majd követelik, amikor a községháza elé mennék, hogy de adják ki azt a listát, akik árulók, a nemzeti bizottság tagjaira utalnak, hogy akik ehhez a nevüket adták. Szóval kellőképpen a tömeg már vergődik a pedagógus társadalom hasonlóképpen, egzisztenciális megfontolásokból, családféltésből, akár meggyőződésből, akár a világnézetileg semleges oktatás érdekében. Tehát azért ne feledjük, hogy a dualizmus kora óta benne van az oktatási politikában az egyháztól független állami oktatás kérdése, de nem feltétlenül ilyen módszerrel, hogy vegyük el a másét. Lehet azt versennyel is, lehet elitiskolákat hagyni az egyházaknak. Na most a pap részéről pedig ez a pap nem csinál mást, mint az egyház részéről, a püspöki kartól érkező körleveleket értelmezi, és megpróbálja lefordítani a nép nyelvére, a templomban egyértelmű gúnyos hangvétellel olvas fel olyasmit, ami az államosítás mellett lévő szempont lett volna. Tehát teljesen érthető, hogy ő az iskolák mellett próbál érvelni. Úgyhogy ez a bizonyos június 3-a, ami egy kulcsfontosságú nap az államosítási kronológiában, közvetlen előtte 1-én a pap szülői értekezlet tart, körülbelül 350-80 diákja van az iskolának, mégis ezren adják a nevüket a tiltakozási évekhez. Van, aki odaírja a gyerekét, a feleségét, ezt utólag okír közökorjat hamisításnak minősítik, milyen alapon írta alá. És az üres ívet, amin aláírhatta volna az, aki egyetért az államosítással, az továbbra is üres maradt. Másnap 2-án a pap már kapja az információkat, hogy hát ez nem tetszik, ez a szervezkedés, lehet, hogy el fogják vinni, mert Mária Pósról elvittek 2 bazilita szerzetes, tehát fél, hát melyikünk ne félt volna az ő helyében. Úgyhogy a litániáról kijövet, itt mindig este van a litánia, mert napközben a földön dolgoznak ezek az emberek. Kéri is a fiatalokat, hogyha lehet, akkor vigyázzanak már rá, álljanak őrséget. Tehát itt sok olyan tény elhangzik, ami valós, tehát nem egy felfegyverzett, fegyveres testőrségről van szó. Néhány fiatal, éjjel 3-ig, mert ahogy elmondják, akkor elerett az eső, aztán bementek a pajtából, elaludtak. Tehát azért olyan kis cserkész módra volt ez az őrzésvédés. Úgyhogy így érünk el 3-áig. Itt a, nem tudom, nem akarom a kérdést elég volt a politikába, de majd mondanám a miniszter tanács másnapi hozzáállását. Mondhatom? Szóval ott vagyunk Pócs Petriben, még erről biztos, hogy érdemes lesz a részletekről sokat beszélni. Tényleg azt vallják 89-ben olyan emberek, akik ott jártak az államvédelem részéről, mint Dicsi Gyula, Tímár István, Péter Gábor, hogy lement Rajk László is, mint belügyminiszter. Jelzem, az MNL honlapján Kádár János van megnevezve, rosszul. Igen, jó. És valószínűleg lement Kádár János is, de ő akkor a főtitkár helyettes. Tehát, hogy egyből tehát látszódott már másnap, hogy ez nem akármilyen ügy lesz, ez nem egy lesz a 100 helyi tüntetésből, vagy kis hangoskodásból, kocsmai csetepatéból, hanem itt valami bomba, nagy ágyú, nagy lehetőség, egy haláleset történt. Na most itt Rajk belügyminiszter, ott azért szedtem ki, a tömeg pontosan informálva volt az első tárgyalásokról, ez a Nemzeti Bizottságra utal, tehát hogy akik támogatták, a tömeg nem tett eleget meg, tehát ez a pontosan informálva volt, tehát ez az előzet, hogy ez egy szervezett valami, ezt próbálja Rajk sugallni itt is, meg későbbi mondataiban is. Itt összefoglalja, hogy nem pillanatnyi hatásra csinálták ezeket, hanem előre megtervezett, tervszerű megrendelés alapján. 150 főnyi rendőrt említ. Ha módunkban lesz Asztalos János is meghallgatni, mond egy olyat, hogy ha csak minden rendőr, aki ott volt, egyet rugott belém, akkor legalább 200 rugást kaptam. Tehát valós lehet ez a 150 főnyi rendőr, akik a helyszínre kiszálltak. Tehát a politika részéről eldöntött dolog, hogy itt a reakció valamilyen összeesküvéséről van szó. Rísz István ugyanezen a minisztertanácsi ülésen, szociáldemokrata, igazságügyminiszter, előtte már Rákosi a jegyzőkönyv alapján elmondja, hogy statáriális ügy, ő pedig igazságügyminiszterként és kiváló polgári büntetőjogászként rögzíti, hogy az ügy tipikusan statáriális eset. Mitől statáriális egy eset? Tettenérés, és utána a bírósági tárgyalás és az ítélet hozatal között maximum 72 óra telhet el. Ez nagyon fontos, hogy 72 óra alatt le kell folytatni az egészet. Ehhez képest nincs tettenérés, illetve nyomozást is folytatnak a hatóságok. Hát vannak kihallgatási jegyzőkönyvek, statáriális eljárásnál ilyen nincs. Na most két bírósági ügycsoport van egyébként, ez a statáriális bírósági ügy, ahol az ítéletek ott kezdődnek, ahol egy sima népbírósági tárgyalás felső ítélet határa végződik. Tehát a 10 évnél kezdődik és halálnál fejeződik be. Az a csoport, akik vállalták, hogy vigyáznak a plébánosra, vagy egyáltalán egy légtérben voltak vele, és ezért elítélték őket, ők majd szeptemberben állnak bíróság elé, és ők már tényleg csak ilyen 3 hónap, 1 éves büntetést kapnak, amit tehát ki ne bírt volna ki, még ha úgy érzi, hogy hát ez is sok azért a semmiségért. Tehát itt van az ítélet is már Rísz szavaiban, 4-én, hogy a büntetés halál. És majd lesz időn gondolkodni afelett, hogy végrehajtsuk, vagy ne hajtsuk végre, esetleg kegyelmet adjunk, akár egyébként Mincenti tárgyalás előzetesére is be lehetne ugyanezeket idézni. Tehát ennyi a politikai rákészültség. A vallatásról, mint olyanról nagyon sokat mondtak el az érintettek, tehát ez csak egy illusztrációnak hoztam ide. És aztán a következő blokk az én kis előzetesemben az a provokáció kérdésére vonatkozik, de azért most visszatérünk.
Hát nagyon sok kérdésre választ kaptam, amit fel akartam tenni. Ugye hát nyomon követtük az eseményeket. Nem tudom, mennyi időnk van még? Vagy van még? Akkor amiről még kérdezni akartam, lehet, hogy nem lesz baj, ha erre is kitérünk. Egyrészt ugye a szereplők közül látványosan hiányzik Asztalos János. Beszéljünk egy kicsit az ő sorsáról is, hogy ő hogyan tűnt el a képből, és miért nem lehetett vele beszélni a filmben, hogyan hagyta el az országot. Illetve még erről akartam kérdezni, hogy ez a film hogyan járult hozzá, mert nyilván hozzájárult a későbbi rehabilitációhoz és a későbbi per újrafelvételhez.
Kezdem az utóbbival. Tehát a 3 blokk, a 3. blokk az nem biztos, hogy úgy került volna, úgy alkotódott volna meg, ha nincs Ember Juditnak ez a filmje. Neki megadatott az a kivételes lehetőség, ami egy írástudó embernél nem mindig, hogy beleszólhatott egy kicsit a történelem alakításába, de ehhez kellett az ő személyes habitusa, hozzáállása és tisztessége. Tehát amikor ő ezt a filmet elkészítette, és dobozban hagyván, de jön a rendszerváltozás, akkor Kónya Imre jogászhoz ment el, aki nem is ő, hanem a felesége ugyancsak tagja volt a Kutruc Katalin ennek a jogászbizottságnak, de az Imre akkor a Független Jogász Fórumnak volt a vezetője, és forszírozta nála, hogy itt van ez a Pócs Petri ügy, itt igazságtalanul embereket ítéltek el, és a falu egészét bélyegezték meg. Úgyhogy egyszer csak kapott egy telefont Ember Judit, a legfőbb ügyész volt a vonal túlsó végén, és kérte, hogy menjen be hozzá, mondja el a történetet, úgyhogy ő ezzel felszerelkezve becsattogott a legfőbb ügyészhez, majd utána leutazott Pócs Petribe, és a falubelieknek elmondta, hogy ha kijön az ügyészségről megint egy nyomozó csapat, ne rettenjenek meg, bátran mondjanak el mindent, amit tudnak, vagy amit akár csak hallottak. Lehet, hogy csak azokat hallgatják meg, akik a filmben ismerték vállalni a szereplésüket, de lehet, hogy ennyi idő elteltével mások is, vagy hát közben azért néhányan elhaláloztak. Úgyhogy a Helmeci László védőügyvéd is a védőbeszédében, ez 90. január 17-én volt, azzal kezdte, hogy ha nincs Ember Judit, akkor lehet, hogy erre a perújra felvételre nem kerül sor. Az elítélteket úgy nagy amblok valószínűleg ártatlannak mondták volna, csak nem így névre szólóan, egyedi esetben a becsületüket sokkal inkább visszaadva, hanem úgy, ahogyan ezer más emberrel történt, hogy megszületett a koncepciós perekre vonatkozó kárpotlási törvény, és mindenkit, akit ilyen bizonyos típusú paragrafusok alapján ítéltek el, azokat a büntető ügyeket semmisnek minősítették. Tehát Ember Juditot én nagyon megsüvegelem. 2007-ben halt meg, és előtte 2002-ben egy másik filmrendező, Mátis Lilla, felkérést kapott arra, hogy a Talentum című dokumentumfilm sorozatba készítsen egy portréfilmet Ember Judittal, olyan témáról, amit ő választ ki. Nem tudom, hogy valaki látta ezt a kis félórás filmet. Mátis Lilla nem, azt mondja, máig nem tudja miért, ő Pócs Petrit gondolta, hogy megkérdezi, hogy meséljen, hogy jött ez a film. És az Ember Judit úgy jelentőség teljesen ránézett, hogy úgy látszik, te tudsz valamit. Na és itt jön egy érdekes dolog, és majd összekötöm az asztalossal is, mert Ember Judit akkor elkezdi mondani, hogy a 10 éves felkészülés alatt ő találkozott egy általa csak Pepin bácsinak emlegetett személlyel, ugye ez a Sörgyárok kapricsóból egy izgó mozgó figura, arra emlékeztette, egyébként van neki rendes neve is, hogy is hívják, mert hogy a vallomását megtaláltam, de most ez úgy látszik, itt nem jön be a szemem elé, valamilyen Ignác, aki azt mesélte neki, hogy nem két lövés volt, tehát nem csak egy riasztó lövés, majd az, amely a halálos balesetet okozta, hanem volt egy harmadik is, sőt ő látta a szemét is, aki leadta, mert ő akkor félelmében egy bokorba húzódott, és ebben a bokorban ott hasalt ez a politikai nyomozó ruhában, vagy tehát arra emlékeztető nem helyi személy, és hangtompítós pisztoly lett volna nála, és akkor ennek a részleteit leírja. Ember Judit azt mondja, hogy ő akkor ezt a történet szálat nem vette föl, azért nem, mert mondja, nem őrződött meg a falu kollektív emlékezetében. Tehát nem volt alátámasztva semmivel. A levéltári adatokból látszik, hogy ez a bácsi nem hagyta magát, tehát akkor 17 éves fiatalember volt, később ugye bácsi. 55-ben ugyanezt elmeséli valakinek, és ír róla, és 89-ben a perújra felvétel során ugyancsak nem hagyja magát, előadja. Erről Ember Judit is tud, mert mondja, hogy a bíró rá is szólt, hogy ne izegjen, mozogjon, mert ő ilyen helyszíni szemlét tartott, a pulpitustól oda ment egy feltételezett bokorhoz, legugolt, stb. Tehát ilyen színpadi előadásszerűen adta elő a történetet. De mondom, Ember Judit azt mondta, hogy egészen addig, amíg egy újságíró nővel, akivel egy házban lakott, nem beszélgetett, nem foglalkozott a dologgal. Majd régóta ismerte ezt a nőt, de csak ilyen felületes, épp hogy köszöntek egymásnak, majd egyszer csak megállítja mégis ez az újságírónő, nem mondja, hogy kicsoda, csak az, hogy Kati, hogy te vagy az, aki a Pócs Petri filmet készítetted? Mondta, hogy igen. Hát tudod, ott volt a, és itt elharapja a szótag elejét, a Konyi, akivel én együtt jártam újságíró iskolába, és túl gyakran jött érte mindig az Ávó, és megkérdeztem tőle, hogy miért. És akkor azt válaszolta ez a bizonyos Konyi, hogy rossz Ávós voltam Pócs Petriben. Nem bírtam már a feszültséget, elfogyott a cérna, történjen már valami. Lőttem. És azt mondja az Ember Judit, hogy mintha leszakadt volna az ég, úgy hallgatta ezt a történetet, lehet, hogy a filmjében nem a valós dolgot fejtette meg, lehet, hogy volt egy gyilkos, lehet, hogy nem gyilkos volt, idézőjelbe téve, csak egy provokátor, aki azért lő ott valamit, hogy tényleg történjen valami, megrendelésre, magától, mi történhetett? Na most ez a történet az én érdeklődésemet is felkeltette, sajnos nem tudok a kérdésekre itt most választ adni. Annyit tudok, hogy a Konyi az Várkonyi, a keresztneve az akkori jegyzőkönyvekben Harry, Várkonyi Harry, debreceni államvédelmi nyomozó, ott van a helyszínen, egy másik nyomozóval együtt van a helyszínen, azért itt közben a szemüknek egy-két ilyen bejátszás, tényleg csak, hogy akinek van érkezés, hogy párhuzamosan olvasson is, meg haladjunk is. Elmondja ez a másik, hogy szigorúan titkos volt mindenkinek a megbizatása, tehát ő nem tudta, hogy ez a Várkonyi miért van ott, ahogy ő sem mondta el neki, hogy miért. 89-ben kihallgatnak egy Abavári János nevűt, aki érdekes módon már délután 4-5 körül figyelmezteti az ottani barátait, hogy ne menjenek ki az utcára, tartózkodjanak otthon. Ez megint a provokációra utal, hogy valamit csinálni kéne. Ilyeneket természetesen nem írnak le, tehát azért annyira naív nem vagyok, hogy na majd egyszer előkerül a forgatókönyvnek minden részlete. De itt van, igen, Abba Ignác, ez a Pepin bácsi nevű személy. Az ő vallomása is azért kicsit eltérnek, de itt, ha olvassák, akkor leírja, tehát és aláírásával, mondom, végig következetesen ragaszkodik ehhez a történethez. Amikor szembesítik egy másik ott volt emberrel, akkor vitatkoznak, egyik szerint világos volt, vagy szürkület, másik szerint már sötét volt, tehát ez csak arra, hogy mennyire ellentmondásosak ezek a vallomások. Na most a politikai rendőrségnek az ottani emberei, de még a Mária Pócsi sima rendőröket is később azért, mert hogy elégtelen munkát végeztek Pócs Petrin. Nem tudom, mi lett volna az elégséges egyébként. Többeket felfüggesztettek, és elbocsájtanak a rendőrség kötelékéből. Ezt a Várkonyi Herrit is, aki később András névre változtatta a keresztnevét. És újságíró lett belőle. Bevallom, én csak az interneten próbálkoztam keresztbe kasul, hogy találjak ilyet, aki 1925. március 12-én Győrben született, egyelőre nem találtam. Még Mátis Lilla a film rendezője az, aki esetleg segíteni tud, mert azt mondja, hogy a történetről, amit aztán Ember Judit elmesélt, hogy legalább 4-5 ember a Várkonyi baráti köréből tudott róla, azok közül egy még életben van. Hát, ha ez az egy ember itt most majd hajlandó lesz elmondani, hogy ő mit tud az akkori történésekről. Hát itt még azért ilyen kérdések is, ez csak arra, hogy milyen zűrzavar van, hogy hol volt például ez a Bagdi Kálmán nyomozó abban a pillanatban. Egy Kovács Pál azt vál, ugye, ha olvassák, hogy ott állt közvetlenül a lelőtt rendőr mögött. Maga Bagdi Kálmán, sajnos homályos, ő pedig azt állítja, hogy ő ez alatt ő folyamatosan telefonon beszélgetett. Kérdés persze, ha elvágták a telefondrótot, akkor hogyan tudott beszélgetni. De azt tudjuk, hogy a világtól nem volt elzárva Pócs Petri, mint ahogy a korabeli sajtó ezt közhírré tette, mert nem csak ez az egy telefonvezeték volt bekapcsolva, amit elvágtak, a postától vezetett egy másik is Mária Pócsra, úgyhogy lehetett telefonálni. Ez is a politikai csúsztatásoknak a része. Na most Asztalos János, igen. Itt megyünk tovább egy kicsit, és ha sikerül eljutnunk, igen, itt van Asztalos János, akivel egy Szegfő András nevezetű rendező valamikor a 80-as évek derekán Németországban készített egy interjút. Ebből az interjúból megpróbálnék egy-két részletet bejátszani, mert ritka az a lehetőség, amikor valaki val arról, hogy tehát aki egy fővádlott, egy halálra ítélt, hogy mire emlékszik ebből, de az idő, tehát a 13-as percnél szeretném elindítani, nem az egésznél, mert akkor még azért bőven itt kéne maradnunk. Ebben Réka segítségét kérem. A 13 perc 14-es. Jó, most már túlszaladt. Mit nyomjak meg? Már túlment rajta, most vissza kéne, nem. Hát volt hangja. A hang, tehát hangszóróra kattintson rá, legyen szíves. Ott van pedig a hangszóró. Aha. Hát akkor való. Hát csak a külön fájban más perceknél van ugyanez, mert az egy órás. Na, akkor ez egy bosszúság azért. Hát legfeljebb szóba elmondom, de hát természetesen az nem ugyanaz az élmény, mint ahogy ahogyan. Na. Jó, hát kedves Tamás, akkor beszélgessünk, kérdezzen. Te most már itt benne vagy a
sűrűben. Tehát Asztalos Jánost életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és azt hiszem összesen 8 évet ült. Hogyan jutott ő ki az országból, és hogyan szabadult?
Ha úgy tetszik, nagyon egyszerű, az 56-os forradalomnak köszönheti, hogy kiszabadult a börtönből. Ahogy egyébként itt elmondja, nagy problémát okozott, hogy 48. június 6-án, amikor mindenkit felvisznek Budapestre, és az Andrássy út 60-ba beteszik ilyen-olyan zárkába, ítélethirdetés, gyűjtőfogház, majd Vác, hogy ő hova kerüljön, politikai elítéltek, vagy a köztörvényes bűnesetek közé. Végül azt mondja, végül megoldódott. Tehát nem mondja azt, hogy a politikaiak közé, de azért feltételez, nekem ebből az következik, hogy nem a tényleges gyilkosok és rablók közé helyezték el. 57 elején megy el, Ausztriában, Rómában és Németországban fordul meg. Amikor ez készül, akkor épp Németországban él. 89-ben kérvényezte, hogy hazatelepülhessen, tehát azért megvolt benne az aggodalom, hogy a határon netán lecsukják, vagy valami atrocitás éri. Nyilván addigra már a legfőbb ügyészségtől idézést kapott, hogy jelenjen meg. Ő is tanúvallomást tesz a perújra felvételi eljárásban, hát akkor már sokkal öregebb, és hát a memóriája már sokkal szegényesebb. és Feldebrőn telepszik le a nővérénél, aki ekkor Pócs Petrinél, fiatalasszony, Asztalos Erzsébet, és egy Tőzsi Lajos nevezetű református személyhez ment feleségül. Sógor és az Asztalos addig vitatkoznak, amíg a sógor beadja a derekát és fölveszi a katolikus hitet, de állítólag utána is többször egymásnak mentek különböző hitelvi kérdésekben. A telefonvezeték elvágásnak az ötletadója egyébként a sógor. Tehát biztos sok kalandregényt olvashatott, nem mondom, hogy tévét, mert az még nem volt jellemző, hogy ilyenkor valahogy akadályozni kéne a hatóságok felé az információ áramlást. A lényeg, hogy mindenki érezte, hogy itt valami nagyon nagy baj van. Tehát az, hogy ott fekszik egy rendőr a földön, és akkor most, ha rekonstruáljuk, megpróbáljuk, ebben az erősen szürkülődő, inkább sötét állapotban, meg Királyfalvinak tényleg egy gyufaszálat kell meggyújtania, hogy lélegzik, nem lélegzik-e az illető. Két rendőr, tehát nem politikai tiszt, Hell Ferenc és Takács Gábor állnak a lépcsőn. Hogy kerülnek egyáltalán rendőrök egy faluba, amikor normális esetben, hogyha a képviselő testület tárgyal, hát azért nem szokott rendőr állni a bejárati ajtónál. A jedző az, a Pócsfalvi György, aki ugyancsak érzékeli ezt a felizgult hangulatot, és egyik vallomás szerint ő maga ment el Mária Pócsra, és a rendőrőrsön jelezte, hogy hát ha gond lenne, akkor szólok és gyertek. Másik verzió szerint maguk a nyomozók, és ezt pont a Várkonyi Harry mondja, kérte, hogy tájékoztassa őket, hogy milyen helyzet van Mária Pócs Petribe, és várható-e bármi fejlemény. Lényeg, hogy a rendőrség harmadika napján, napközben már tud arról, hogy este képviselőtestület a kérdést fogja tárgyalni. Pócsfalvi valóban telefonál, hogy az emberek jönnek, egyre többen vannak, nem ártana, ha ide küldenétek valakit. Másfél kilométer a két falu, két rendőr a parancsnok utasítására biciklire pattan át, biciklizik. Látják, hogy itt tényleg sok ember van, úgyhogy ők is telefonálnak, hogy küldjetek még, mert mi kevesen vagyunk. Tehát még kettő ember átmegy, majd egy idő után átmegy maga a parancsnok, még egy emberrel és a két debreceni nyomozó. Tehát nyolcan vannak most már a faluban. A nyírbátori részleg, hogy hogy kerül oda, akiről én csak a 89-es perújra felvételi vallomásokban olvastam, az egyelőre még homály. De lényeg, hogy onnan is ott van már egy-két ember a faluban, és hajnali 3-4 fele érkezik a tömeges hatósági 150-200 fős kiszállás, amikor már ugye és kutyákkal felszerelve, és az a cél, hogy itt a faluban elkapni mindenkit, akinek köze lehetett a dologhoz. A Királyfalvi, hogy kilőhetett, tehát ezt nem fogjuk szerintem megfejteni. Mondom, én azt hiszem, hogy tényleg baleset történt, és ezt a 89-es orvos és fegyverszakértői vizsgálat alátámasztani látszik. Addig, amíg a 48-as fegyverszakértői vizsgáló azt mondja, hogy körülbelül 40 centiméterről adták le a lövést. Tehát ebbe még belefér az, amit a bírósági tárgyaláson Királyfalvi tényleg eljátszik, ezt a pap elmondja, itt csak sajnos nem halljuk, vagy halljuk? Nem hallja. Tehát a technikus kollégát kell, vajon lett hang? Tessék? Hogy van esetleg már hang, vagy reményt? De akkor nincs hang, akkor lemondunk róla, sajnos. Tehát ő eljátsza, hogy leesett az álla, amikor azt látja, hogy Királyfalvi bemutatja, hogy tartotta a puskát, és milyen szögben, tehát nem statiszta játszotta el ezt a szerepet. A 89-es fegyverszakértői vizsgálat pedig azt mondja, hogy a lövés azokból az égés nyomokból, azért itt lapoznék, valahol ott vannak az égés nyomok, előbb volt talán, itt van, igen, tehát hogy ennyire közeli égés nyomok és valami infra vörös felvétellel világítják át a rendőr ingjét, amit akkor levettek róla, fel is boncolták a rendőrt, és 89-ig megmaradt, most is megvan ez a kis darabka valahol a bűnügyi múzeumban vagy intézetben. Tehát hogy itt ilyen égés akkor van, ha egy, maximum 4 centiméterről éri a lövedék beható. Tehát tényleg nagyon közelről kellett annak a puskának érnie Takács Gábor rendőr tizedes testét. Ez pedig inkább azt támasztja alá, hogy nem valaki a bokorból lőve találja őt el, hanem közvetlen közelről a puska. A fegyverszakértő az azt mondja, hogy ha a puskák, amelyek egyébként 48-ban még 35-ös típusú, itt már 45-ös, összekevertek ott valamit a fegyverekkel, de nagyon. Már a tárgyalási jegyzőkönyvekben is a mást vizsgál a fegyverszakértő, mint amit a tárgyaláson fölmutatnak a felismerni az illetékeseknek. Azt mondja, hogy ha ezek jó műszaki állapotban vannak, akkor elvileg nem fordulhat elő ilyen, hogy a puska agya oda ütközik valamihez és elsül magától. Na, és ha nem volt jó műszaki állapotban, tehát ezt tehát belefér bőségesen ez a baleset, és belefér a provokáció is, hogy csak a körülmények így teljesen összejátszódnak, a politika kezére játszódnak. A Asztalos Jánosnak a nem hallható szövegéből egy-két mozzanat. Elmeséli például, hogy hát ezért nem 20 órát tartózkodott ő a szalmakazalban, mint ahogyan a sajtó ezt írta. Ő valóban nem a plébánián alszik 3-áról 4-ére virradóan. Litánia, gyóntatás után elmegy ő is a községházáig. Látja, hogy sokan vannak. Mondják neki, hogy menjen plébános úr haza, ez nem magának való. Jól teszi, de nem hazamegy, hanem a Smolinka János házába, aki nem barát, ismerős, a fiát eltemette, aki néhány évvel korábban meghal, és lefekszik, de hát ki bír aludni ilyen feszült helyzetbe, tehát hánykolódás, és aztán jönnek a hírek, harangzúgás, miért verték félre a harangot, meghalt a rendőr, katolikus volt, mert ha igen, akkor mennem kell az utolsó szentséget föladni neki. Nem volt, akkor nem megyek. Tehát jön-megy egyik tanító, a jegyző, mindenki mond valami adalékot, már levetkőzni sem mer, de hol aludjon, mondják, hogy hát a pajtában, tehát ott van jó kis fekhely, oda megy, reggel már érzékeli, hogy a falu megszállás alatt vagyon, és továbbra is azt mondják, hogy ne menjen haza, és szóval megjelenik, és ez egy érdekes kis apró momentum, hogy valamikor délelőtt megjelent két rendőr, mert járják végig a házakat, kiderül, hogy ő a plébános. Ez a két rendőr nem azt csinálja, amit várnánk, és ezt ő vallja, hogy azonnal na akkor futólépésben és agyba főbe vernék, hanem nyugodjon meg, plébános úr. Maradjon itt, amíg itt elcsitulnak a dolgok, majd szólunk, ha minden, nyugodjon meg. Aztán majd pár óra elteltével megjelenik két másik vadidegen rendőr, akik már nem ilyen kedélyesek, hanem valóban kirugdalják. Nem a szalmakazalból az ő verziója szerint, hanem a szalmakazal mellől, mert hogy ő már nem bírt tűkön maradni, és úgy döntött, hogy mégis elindul hazafele, és már nem a Smolinkáék, hanem a szomszéd ember portáján van ez a bizonyos szalmakazal. Halad el mellette, el tudom képzelni, hogy meglátja a rendőröket, akkor megpróbál mögé bújni, esetleg belé bújni, hogy jobb félni, mint megijedni alapon. De hát ugye ez sokkal jobban szól, hogy na a rendőrt a szalmakazalból, a gyáva férget ugye onnan húztuk elő. És akkor már nincs megállás a statáriális bíróságig. Az az ember, akinek a portáján elfogják, tragédia, a tragédiában öngyilkos lesz később. Egy másik érdekes kis apróságot is mond Asztalos János, mert hogy elmondja, hogy ő valóban a bíróságon magára vállalja a felelősséget, azért, hogy a tömeg így viselkedik, és üzeni a paptársainak, hogy nagyon komolyan és elővigyázatosan fogalmazzanak, mert ilyen baj is történhet belőle. Azt mondja, hogy ő Zarubai Emil ügyvédnek a sugallatára tett így, ahogy. Ez a Zarubai később a Mincenti perben Zakar Andrásnak az ügyvédje lesz, 56-ban Dudás Józsefé. Egy olyan jellemzés később van róla, amikor a Mincenti perhez keresik a védőket, hogy hát ő volt a Pócs Petri plébános védőügyvédje, és jól tette a dolgát, már jól végezte a dolgát. Tehát az Zarubai azt mondja, hogy lehet, hogy moralitéte nem bűnös, de jog szerint igen, mert a szavaival felbújtotta a tömeget. Tehát a plébános azt mondja, hogy olyan helyzetbe került, hogy végül elhitte, hogy paragrafusba ütköző cselekedetet tett, amikor mondjuk felolvasta a püspöki karlevelét, netán kommentálta, elmondta a véleményét, és egyszerűen védte az egyházi iskolát. És úgy hozzáteszi, hogy hát utána elterjedt az, hogy engem doppingoltak, vagy kábítószereztek, azt mondja, nem. Ez a védő ügyvédem pszichés befolyásolásának köszönhető. Ezt a dopping dolgot azért gondoltam így említeni, mert majd Mincenti kapcsán is az terjed el, hogy miért viselkedik úgy a népbíróság előtt, ahogy, tehát, hogy nem egy oroszlánként harcol az igazáért, hanem magára vállalja a bűnösséget, tehát ha úgy tetszik, csalódást is okozott, és az egyetlen magyarázat, ami akkor úgy hát nem lehet más oka, mint hogy az a Mincenti, aki eddig karakánul mindent, hogy hát csak az, hogy valami kábítószer hatása alatt lehetett, de hozzáteszem, ahogy asztalosít határozottan kimondja, hogy nem. Mincenti maga is mond ilyet 56-ban egy interjúban, tehát azt mondja, hogy nem gyógyszereztek, nem ilyesmi. Majd elmondom az emlékirataimban, mire az emlékiratait megírja, addig rá maga is kételkedik abban, hogy hát lehet, hogy tényleg gyógyszereztek. Nem igazolható. Zárjuk le ezt a kérdést ezzel. És én ilyen utolsó blokknak gondoltam tenni, ha egy-két szemléltetést arra, hogy milyen közokirat hamisítás, és miért, és hogyan történt. Ez a 48. június 10-e, 11-i bírósági tárgyalás eredeti jegyzőkönyve, amiből ezt a kis részletet idevágtam. Itt éppen Asztalos Jánosnak a vallomását rögzíti, tehát az egyes szám első személy, hogy mit csináltam az Asztalos János. És ott a szélén a betoldás Olti Vilmos bírónak az aláírása, alul pedig egy olyan szöveg, amiből ugyancsak az derül ki, hogy itt egy előre való szervezkedésről lett volna szó, és nem spontán elhatározásokról. Tehát, hogy a felbújtás, mint olyannak a vágya, az megállja a helyét, ez ezért. De készült hangfelvétel, és hogyha lejátszuk az akkori magnószallagokat, ez a most ide beírt mondat nem hangzik el Asztalos János szájából. Ahogy Királyfalvi Kremper Miklós szájából sem hangzik el az, amit ugyancsak Olti Vilmos ide beszúrt, tehát amikor magára vállalja a gyilkosságot, hogy a puska tusát odaszorítottam a combomhoz, meghúztam a ravaszt, lövés dődült el, tehát így elmondja, amit magára vállal. Olti viszont beszúrja azt, hogy a csövét a rendőr mellének szegeztem, ujjamat a ravaszra helyeztem, meghúztam a ravaszt. A beszúrás az az előre elhatározott, szándékos emberölésnek a vágyát hivatott alátámasztani, és a halálos statáriális ítéletnek az idézőjeles jogosságát. Ez sem hangzik el a bírósági tárgyaláson. Olti Vilmos 89-ben elismeri, hogy ez az ő beszúrása, de a korabeli iraton is ott van az ő aláírása. Ez a kivégzési jegyzőkönyv második oldala. Nem tudom, mennyire látszik, nagyon megrendítő egy ilyen jegyzőkönyvet olvasni. A maga szűk, szikár drámájával, hogy az ítélet végrehajtását a kivégzés 22 óra 8 perckor megkezdték, ennek befejezése 22 óra 9 perckor, tehát addigra a hurkot ugye a nyakába helyezik. Jelzik, hogy az elítélt szíve 22 óra, 22 perckor megszűnt dobogni. Egy időre a jelenlévők, akiknek ott van az aláírása, a bíróság tagjai, Olti Vilmostól kezdve, az államügyészen át az orvosokig, majd újból visszamennek, és az orvosok vizsgálatával kijelentik, hogy az elítélt 22 óra 52 perckor meghalt. 48. június 11-én történik mindez, utána temetik el a Rákoskeresztúri temető 228-as parcellájában jeltelen sírba, oda megy el a testvér és próbálja rávenni a sírásót, hogy hantolja ki, majd győződik meg a ruházat leírásából, a személy leírásból, hogy igen, tényleg a testvére nyugszik a sírban, majd csak 90-ben ássák ki és temetik el Pócspetriben. Veres András, mostani győri püspök, ugye? Győri püspök, mert ő Pócspetri születésű, és vállalta ennek a szertartásnak az elvégzését. Hogy miért vállalja magára Királyfalvi? Ugye a filmben a Kremper Anna, tehát a Kremper András testvérnek a lánya mondja azt, hogy a testvérét védte, ugyanezt mondja el 89-ben is, csak egy picit részletezi, hogy mennyire szerette Királyfalvi Miklós azt a Ferencet, aki a filmben megszólalt, ő volt talán a harmadik, igen, aki elsírja magát, amikor erre kerül sor. Tehát, hogy itt valami kettejük között a 9 fős gyerekes családban még szorosabb kapcsolat volt, ő tényleg hadifogságból tér haza, akár láthatott áll. Igen. Tehát a család a féltés, ő maga ekkor még nőtlen, de ebből a szövegből kiderül, hogy azért udvarolt egy szomszéd falubeli leánynak, tehát nem volt ez egy könnyű elhatározás, de talán abba bízott, hogy magára vállalja, de csak nem ítélik halálra. Az Asztalos János ugyanúgy felteszi a kérdést, hogy évtizedek óta, hogy miért, de nem tud más választ adni, mint amivel a saját magatartását is magyarázza, azt a fajta pszichés folyamatot, hogy valamit ígérnek, ha elvállalod, hogy te ezt megcsináltad, akkor megkíméljük, nem csak ezt, nem csak, tehát valami alkuszerűt vélhetett a háttérben kiolvasni Asztalos János, azzal együtt, hogy addig győzködik az embert, amikor szinte egy ártatlan is már bűnösnek hiszi magát. És itt a legutolsó blogban én összefoglaltam azokat az elemeket, amelyek igazolhatóan a per újra felvétel során is, hogy mitől volt ez a per 48-ban hamis és koncepcionális. Tehát ha olvassák, a tényállási megállapítások nem voltak, tehát így, hogy a tömeg felfegyverezve, ez nem igaz. Lehet, hogy volt egy-két ember, mint a milyen... nem a Kremper Ferenc, nála nem volt semmi, ő csak kicsavarja a Hell Ferenc kezéből a puskát, hanem aki elvágja a telefont. Tehát Vitéz Gábor, tehát neki tényleg volt egy kis balta a keze ügyében, és ezt utólag is elismeri. Lehet, hogy egy-két bot is előkerült, de hogy a tömeg fel lett volna fegyverkezve, ez nem igaz. Ahogy mondtam, hogy a 72 óra, tehát a 11-e, ez, tehát másfél nap. 1990-ben a bírósági tárgyalás kezdete és az ítélethozatal között, pedig közben meghalt fele annyi ember, 12 napra volt szükség, hogy egyáltalán tudják szintetizálni, hogy vajon hol is tartunk. A két bírósági ítélet, amit mondtam, hogy volt ugye statáriális és népbíróság, összevetjük érdekes módon, az ítélet szövege sok helyütt szó szerint egyezik. Hamisított bizonyítékok. Királyfalvi Péter, akiről itt az előbb szó volt. Van egy olyan terhelő vallomás az iratok között tőle, több oldalas, de nincs minden oldalon aláírva, csak az utolsó a legvégén. Magyarul előtte bármit ki lehetett cserélni. És aztán nem is a tárgyaláson nem is szerepeltetik tanúként, nyilván nem lett volna hajlandó a testvére ellen vallani. Az is feltűnő, hogy amikor mondják, hogy a felolvasott vallomást megértettem, tehát nem elolvasott, hogy végig bötörül mondatról mondatra, hanem csak felolvassák, ha egyáltalán, mert nagyon sokan mondják azt, hogy ők már annyira ki voltak készülve, hogy amit eléjük tettek, azt aláírtak. Olti bíró 34 éves élete, karrierje elején, aki tele van igazolási, bizonyítási vágyal, hogy ő megfelel a posztra, sőt, még többre hivatott, és micsoda kivételezettség, hogy ő bejárással bír Rísz Istvánhoz, Rajkhoz, sőt, Rákosi Mátyáshoz. Tehát ő nagyon-nagyon meg akar felelni, az már az ő habitusa, hogy nem hagyja szóhoz jutni a vádlottakat, ahogy én az interjú kérdezőt, hanem a Mincenti perben is állandóan közbevág, és szinte a szavakat a vádlottak szájába adja, tehát én ilyen ugyebár bírónak neveztem el, mert ugyebár így történt. A tárgyalási jegyzőkönyvbe mutattam, hogy olyan betoldásokat tesz, amelyeket nem mond senki, tehát ez a közökorrekt hamisítást kimeríti. A kényszervallatást, a verések, ütlegelések egyértelműen, királyfalvi vallomás, hogy ő tette, nem támasztható alá, ő is kényszer hatása alatt vallja, illetve azon momentumok együtteséből, amiről őt kitértem, a fegyverekről szóltam, szakértőről szóltam, politikai befolyásoltság, 89-ben az akkor még a bíróság élő tagjai egybehangzóan mondják, hogy Olti többször szünetet tartott, kiment, telefonált az ítélet hirdetés előtt hosszabb időre, tehát fél óránál is hosszabb időre elment, tehát ők egészen biztosak abban, hogy akkor egyeztetett vagy Rajkkal, vagy Risszel, valószínűleg nem Rákosival, hanem utóbbi egyikével. Tehát a következtetés egyértelműen az, hogy a plébános magatartása és a rendőr halála között nincs büntetőjogi okozati összefüggés, teljesen egyértelműen viszont van összefüggés az iskolák államosítása, a Pócs Petri események és majd Mincenti bíboros érsek későbbi letartóztatása között. Ugye pár nap múlva, tehát 12-én a pártegyesülés, 16-án a parlament megszavazza, csak a Demokrata Néppárt és a Slakta vezette keresztény női tábor képviselők ellenzésével, de bőséges többséggel az államosítási törvényt. Rákosi olyannyira magabiztos abban, hogy ez csont nélkül át fog menni, hogy ő nincs is jelen ezen az államosítási törvény szavazáson, Szófiában van éppen egy kormánydelegációval. Utána ugye több más letartóztatás, például Lénár Dödön, aki az akciókatolika ifjúsági titkára, Mihalovics Zsigmond akciókatolika igazgatója, Ordas Lajos evangélikus püspök, mert nem hajlandó úgy és olyan feltételekkel a szerződést aláírni. Tehát perek sorozata az, amivel eljutunk majd Mincenti letartóztatásához is. És térjünk vissza talán a filmhez is egy gondolatra, mert a részemről, ha nincs kérdés, de kérdezz nyugodtan. Lezárnám. Életrajzi adatai szerint ő egy keresztény, katolikus ember, hivatás szervezeti aktivista, jogi tehát tanul, akkor fiatal egyetemista, és állítólag Hitler Németországába kapott ösztöndíjat, és ott tanult. És pontosan azért, hogy takargassa ezt a zsarolható motívumot a múltjából, ezért is van egyfajta ilyen megfelelési kényszer, nem olvassák a fejére ezt a dolgot. Azt tudom, hogy amikor az állambiztonsági levéltárba kutakodtam, akkor Olti rajta van azon bírák jegyzékén, aki a megbízható, együttműködő, az államvédelemmel együttműködő, tehát a politikai rendőrséggel együttműködő jogszolgáltatók közé tartozik. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Nem vizsgálták, akkor, igen, nagyon érdekes, akkoriban azt, tehát a 48-as vallomások csak azt feltételezik, hogy a Takács Gábor rendőrt ér lövedék, ahogy kimegy a testéből, éri ezt a ugyancsak Takács vezeték nevű, csak László Kereszt nevű segédjegyzőt, majd a lövedék még mindig megy tovább, és megáll a községháza egyik szobájának a plafonjában. Igen. Na most a 89-es, most vagy azt hiszem az orvos szakértői vizsgálat kockáztat meg egy olyan gondolatot, leírja, hogy a lövedék ereje azzal, hogy itt behatol, májat roncsol, jön, verőeret érint, és valahol itt kimegy. Tehát azért megtesz itt egy 20-30 centis utat a szöveteken keresztül, hogy ennek a lövedéknek már nem lehetett akkora ereje, hogy ez még újabb sérülést okozzon válcsonton keresztül, és még a plafonba is belefúródjon. Ha viszont ez így van, akkor három lövésnek kellett lennie. Igen. És lehet, hogy a hangtompitos nyomozói fegyvertől sérült meg Takács László. Tehát itt vannak az, hogy még mindig rejtélyek vannak, és sem a perújra felvételi eljárás, sem a 48-as nyomozás nem azt tűzte ki célul, hogy az igazságot kiderítse. Hát 48-ban a koncepciót kellett alátámasztani. Rendőrgyilkos pap és jegyző, tanult ember, király, falvi, Kremper, német. Tehát, és volt katonatiszt. Az, hogy ilyen földműves családtagja és a Magyar Kommunista Párt tagja, az nem szerepelt a sajtóban. Mert az volt, 48 tavaszától. Hát az bepöttyözte volna ezt a koncepciót. Tehát lehet, hogy egyszer még kiderül, most ennyit tudunk, hogy a kételyek itt vannak, és megfogalmazódnak. Hogy ne?
Reflektálnék. Fekete Sándor, az egyik híres író, 56-os elítélt, mondta azt, hogy az ő pere, az 56-os pere azon alapult, hogy nincsenek véletlenek, és minden emberi cselekvés tudatos. Tehát ha két ember véletlenül összefut az utcán, az már megbeszélt találkozó, ha valaki
szidja a kormányt, az egy tudatos lejárató kampány része. Tehát egyszerűsítve úgy is mondhatnánk, ezek már az én szavaim, amit hozzáteszek, hogy minden koncepciós per összeesküvés elméleten alapul. Ez mindig így van, és ha egy politikai koncepciót alá kell támasztani, akkor mindig lehet ilyen homályos részleteket találni, amiket kitöltve, vagy amiknek a helyére tényeket, fiktív tényeket helyettesítve lehet egy koncepciót gyártani.
Én azt tapasztaltam, hogy minden koncepciós pernek van valóságtartalma. Csak ezt a valóságot elcsúsztatják, és valami elképesztő módon kifordítják. Tehát példának okáért. A szerzetes rendek szétszóratása után a szerzetesek megpróbálták valahogy a kis közösségüket egybetartani, és volt egy olyan SS társaság, aki úgy döntött, hogy ezt lottózás címen fogják megoldani. Tehát minden héten közösen kitöltöttek egy-egy lottószelvényt, egy célból összeültek, kitöltötték, hát ha szerencséjük lesz, de aztán lebuktak, és államellenes összeesküvésnek minősítették a lottózást. Vagy volt egy olyan pap, aki pedig szakrális szimbólumokat gyűjtött, bélyegeken ábrázolva, keresztet, hogy hogyan. Ez még úgy hagyján, mert a keresztbe belefért a nyilas kereszt, horog kereszt, mindenféle kereszt, de ő ezt elpostázta a véleményét néhány más buzgó filatelistának. Hát ebből is összeesküvést minősítettek, mert hogy már kapcsolatba került másokkal. A konkrét esetet én nem ismerem, de biztos, hogy lehet valamit keresni abban, amit ön felvázolt és felvetett. Akkor valami? Nem?
Kérdés, hogyha nincs kérdés, akkor nagyon köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Zárni.
Mert hogy a záró gondolathoz szeretném Ember Juditnak visszaadni a szót, aki az általam említett 2002-es vele készített interjút Babits Mihálynak a Húsvét előtt című versének fent odaírt soraival zárta le, hogy ki a bűnös, ne kérjük, ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot. Egyik rész a munkára, másik temetésre, adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien kitartottak a mai rendezvényünkön, és remélem, hogy sikerült töltekezni mindebből, amit hallottak. Én magam részéről azt éreztem, hogy a puszta történelmi tényektől a végén egy egész személyes szintre jutottunk, tehát nagyon közel kerülhettünk az eseményekhez, és jobban át lehetett talán érezni ennek az egész kornak a szörnyű hangulatát. Úgyhogy köszönöm szépen, és a következő rendezvényekre várunk mindenkit szeretettel.